Zsidó 4.1. Megyek egy másik fordításba. Vigyázzunk tehát, mivel az ő nyugodalmába való bejutás ígérete még érvényes, nehogy valaki úgy vélje közületek, hogy lemarad róla. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, ahogyan nekik is. Nekik is. De nekik nem használt a hallott ige, mivel nem elegyítették azt hittel azok, akik hallgatták. Mert mi, akik hiszünk, be fogunk menni a nyugodalomba. Amen. Két dolgot szeretnék azonnal letenni, hogy a nyugodalomba való bemenetel az egy ígéret. A nyugodalomba való bemenetel az egy ígéret. És mindjárt definiáljuk, mit jelent az ígéret. Egy ígéret. Egy Istentől előre eltervezett dolog. Egy jövőbe való kilátásról van szó, hogy belelátsz a jövődbe, és hiszed azt, hogy Isten eltervezett számodra valamit. Tegyük bele az ígéretet még egy fogalomba, az örökség. Az örökségben van az ígéret. Nem kívül, az örökösöké az ígéret. Tehát, hogyha becsomagoljuk az ígéretet, örökséget fogsz ránézve látni, az örökségben van benne az ígéreted. És az örökséged pedig eleve el van rendelve, és a Mester, a megváltó, a szabadító, az üdvösséget hozó, az létrehozta az örökségedet. Az Ábrám áldásának nevezik az örökség, becsomagoltuk az örökséget is. Az örökség neve Ábrám áldása. Tehát van most már három kis bábunk, Matióska bábunk. Kezdjük újra. Az ígéret az az örökségben van benne. Az örökség pedig Ábrám áldásában van benne. Minden, ami az újjászületés áldása, az az Ábrám áldása miatt van rajtad. Mert az Ábrám áldásában van minden. A megtérésed is abban van. Az újjászületésed áldása is abban van. A jóléted is abban van. Minden Ábrám áldásában van benne. Ezt nem nagyon érti a protestáns egyház. Ők odaig látnak el, hogy van megváltás, van feltámadás, van örök élet, de a jelenben lévő munka, az üdvösség szó értelmezése félrecsúszott, maga a görögül az üdvösség szó pedig ezt jelenti, szabadulás, gyógyulás és helyreállító munkája az ember életében. Nem csak a testében, hanem a lelkében is. Nem csak a lelkében, hanem a szellemében, szívében is. Amen. Azt mondja itt a Zsidó 4, vigyázzunk tehát, figyelj oda, figyelj oda. Úgy is tudnám mondani ezt, hogy fókuszálj. Félve fókuszálj, hogy nehogy ne tudj bemenni ebbe az ígéretbe, aminek az a neve, hogy nyugodalom. Több típusú ígéret van a Bibliában. És hogyha azt kérdezed, hogy mennyire fontos az ígéretekkel foglalkozni, azt tudom neked mondani, hogy nincs más lehetőséged az újjászületés után, csak az ígéret gyermekeként civilizálódni ebben az örökségben. Gyere a Galácia levélhez, ez ma már föl volt olvasva a Galácia levélből több rész, de nem számít, mert a lényeg, a mindig egy prédikációban számol az a lényeg, hogy elhangozzék az igé. Ha kell kétszer, nem érdekes, de el kell, hogy hangozzék, mert az igét áldja meg Isten az életedben. Mondom még egyszer, az igét bontja ki, az igéből jön az ígéret, nem a szavakból, dicsőség az Úrnak. Szeretném, hogyha ma megtanulnád azt, hogy amiképpen Isten úgy tervezte, hogy értékekkel dolgozzál, aképpen neked is értékcentrikusnak kell lenni. Ez azt jelenti, hogy becsüld az értékeidet, vagy becsüld Isten értékeit. És ezek az értékek lesznek az életedben az irányjelzők. Ha nem becsülöd azt, amit van, akkor nem fogsz tudni helyesen cselekedni. Mondok még valamit, amit megláttam. Hogy az aratás vetés törvénye sokkal több, amit eddig megtapasztaltunk, kijelentés mélysége szintjén. Minden, amit Isten eltervez, már az 1 Mózesben látható, hogy megadja a fának a magját, és vagy a gyümölcsöt hozó magot, bármilyen növényről van szó a mezőgazdaságban, növényvilágban, és a magból nő ki egy gyümölcs termő hely, vagy gyümölcsözés. És ez a koncepciója sokkal nagyobb, mint amit eddig én is láttam. Mondom, mit jelent ez? Odaadta az igét Isten. Odaadta az igét, a Szentírás. De ő előbb létezett, mint a Szentírás. Isten nagyobb, mint a Szentírás, bocsáss meg. Pontosabban, mint a betű. Ez lehet, hogy most furcsa lesz, amit mondok. De előbb volt Isten, mint a Szentírás leírása. Előbb tudta, hogy mit fog kinyomtatni a könyvesek, mint hogy te elképzelted volna, mert időn túl van Isten. Még egy dolgot hagyd mondjak ezzel az aratás vetéssel. Minden, ami az életedben van, az vetés által jött be Istentől. Vetés által jött be Istentől. És minden, ami lesz az életedben, vetés útján, mert utánozod Istent, vetés útján jön vissza. Ezért, hogyha te nem érted azt, hogy mit van, és nem látod azt, hogy mit kell újra elvetned az életedbe, akkor megáll a szellemi fejlődésed. Mélyebben. Isten, amikor elhozta a mestert, a messiást, akkor elvetette a messiást. A logosz lejött, és a logosz látómezőbe került. Megismerték az emberek az ő beszédét, és ő magát. És a logosz elvet vetve, és elment a föld alá, aztán pedig följött a föld alól. Így mondja az ige, hogy olyan leszek, mint egy mag, ami elhal, és gyümölcsöt terem viszont, mikor följön. És Isten ugyanígy gondolkodik rólad, hogy muszáj lesz bizonyos dolgokat elvetted mások életébe, hogy örökölj, áldást kapjál. Ezért azt mondom neked, mindenki ott van, ahol a vetése. És mindenki azt aratja, amit elvetett. Tehát azt mondod, hogy nincs jó munkahelyem. Nem jól vetettél, mert ha jól vetettél volna, előbb-utóbb eljutottál volna egy olyan munkahelyre, amit Isten megáld. Nem hittél abban, hogy az ígéret képes arra, hogy ami elhal, abból életet hozzon létre. Nem néztél bele mostanában a Szentek Szentjébe, az Áronnak a botjára, ami kihajtott, pedig nem volt neki gyökere, nem volt elültetve. De mivel Áron vetett, ezért Isten bizonyságot tett a szellemvilágból. Azt, hogy igen, Áron vetett, jó pap, az én kiválasztottam, ezért megáldom őt. És még a gyökértelen helyeken is gyökér lesz. Még ahol nincsen semmi, ott is valami lesz az életében, mert ő vetett, mert az egész élet ez szolgálat volt. Vetett. És amikor arról beszélünk, hogy hogyan jön az áldás, ezért nem értik meg nagyon sokan, hogy az Isten vetése az sokkal magasabb rendű, mint a földi létnek a természetes törvényei. És amikor jön Isten áldása, az felülírja a természetes törvényeket, és megcsinálja azokat a dolgokat, amire te képtelen vagy. Oké, mondok még valamit az aratás és vetésről. Amikor Ézsaúnál leszünk és Izsáknál, akkor lásd meg, hogy került Izsák erre a helyre, mert vetett. Tett az értéktelenségbe. Nem tisztelte, nem értékelt azt, amilyen van, és nem hitte el, hogy ő lesz a világ örököse. Nem hitte el, hogy ő lesz az a mag, akin keresztül minden megváltozhat. Galácia 5. Az 5 végén, a 24. Aki pedig Krisztuséi a testi természetet keresztre feszítették, indulataikkal és kívánságaikkal együtt. Ha szellemben élünk, szellemben is járjunk. Vagy úgy is lehet mondani, hogy az életvitelünk a szellemünkön keresztül, itt nem tudni pontosan, hogy mire fogalmaz a Szent Szellemre Pál, vagy a belső emberünkre a szellemre, ezért én azt mondom, hogy feloldjam ezt a dilemmát, a szellem a szellemünkben van, tehát mindegy, hogy mire gondolsz, mert a szellemünk és a szellemed és az én szellemem az Istentől van létrehozva, és a Szent Szellem hozta ezt létre, mondja egy áment. Tehát ha szellemben élünk, tehát a Szent Szellem vezetésében például, akkor szellemben is járjunk, akkor maradjunk ebben a vezetés alatt, ha azt akarjuk, hogy a szellemben éljünk. És ne legyünk felfújt hólyagok, elnézést erre a fordításra, egymást provokálók, egymásra irigykedők. És a következő részben, a 6. verszakban, hogy testvéreim, ha egy embert rajta kapnak valamilyen vétken, ti szellemiek állítsátok helyre az ilyet szelítség szellemével, de magadra is ügyelj, nehogy te is kísértésbe essél. Egymás terét hordozzátok, és így fogjátok betölteni Krisztus törvényét. Megalapozom azt a dolgot, hogy a szellemi embereknek a létjogosultsága a legfontosabb az egyházban. Mondja rá, hogy áment. Nem testi embereknek, hanem szellemi emberekre. Mert hogyha egy gyülekezetben általában csak testi emberek vannak, akkor ki fogja helyreállítani azokat, akik terhelt emberek. A másik pedig, hogy egymás terét hordozzátok, és így fogjátok betölteni Krisztus törvényét. Hogyha valaki nem vett mások életében, akkor nem tudja a Krisztus törvényét betölteni, a szeretetnek a törvénye. Ha egy gyülekezetben nem nőnek föl szellemi emberek, akkor ott nem tud vetés történni, mert csak kapni akarnak. A testi ember csak vágyakozik. A testi ember csak vágyakozik. Nemrég emlékeztem Dávidon, és Dávid életében egyértelmű volt számomra az, hogy amikor ő nem ment el háborúzni papként, királyként, akkor az élete fordulatokat vett. És két területet láttam, amikor majdnem hibázott, illetve hibázott. Az első volt, akkor még majdnem hibázott csak, a palotájában ült, és úgy gondolkodott, békességem van mindentől, a nyugodalom olyan szelleme van rajtam, hogy még a háborúkat sem kell megcsinálnom már, mert legyőztem a filiszteust, a jebezeust, és mindenkit, Jeruzsálemet elfoglaltam, az összes kisváros és nagyvárost újraépítettem, infrastruktúrákat hoztam létre Isten szellemén keresztül. Megnyugodott, és azt mondja, most már csak egy nagy templom kéne Istennek. Erre tudjátok a történetet, jön Nátán, és azt mondja neki, amit akarsz, megcsinálhatod. És akkor jön ugye utána Isten álmában Nátánnak, hogy nem csinálhatsz meg bármit, Dávid, nyugodjál le, majd a Salamon a fiad megcsinálja. Majd utána a következő történet Dávidnál megint ül, megint gondolkodik, és a palotájában sétál. Joáb nem enged, hogy elmenjen vele harcba, nem tudom, mi volt az új aktuális simli búvár dolga Joábnak. Hogyha átkozni akarsz valakit, akkor azzal átkozz meg, ó, csak Joáb legyen a barátod, a legjobb barátod. Tehát visszatérve Dávidra, Dávid ott van is a palotájában, és meglát egy asszonyt. A havi vérzése miatt tisztasági fürdést végez, és beleszeret ebbe a nőbe. És utána nagyon nagy bonyodalom lett, végül Isten kegyelmet adott, és megszerette a fiát, így írja, megszerette Isten Salamont. De ami a kettő között történik, a bűnbeesés és a Isten megszerette a fiát között, az egy horror. Abban is benne volt Joáb keze. De amit akar, soha az gyilkosságban. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy Dáviddal kapcsolatban visszatérve, hogy Dávid nem érti azt, hogy nem tehet meg mindent, és a kívánság megállítja a szellemi embert. A kívánság, pusztán a kívánság megállítja a szellemi ember fejlődését. És miért beszéltem erről, hogy mert Ézsau nem volt szellemi ember soha. A kívánság embere volt. A kívánság embere volt. Ha szeretnéd gyenge ember lenni szellemileg, vágyjál dolgokra. És egész életedben légy irigy és versengő. Totálisan lebutítod magadat. Ha pedig szeretnéd szellemi ember lenni, akkor ki kell jönnöd abból a vágyrendszerből, és átmenni a szellem vágyakozásába. Hogy a belső embered mire vágyik. A belső ember mit határoz meg. Az is nagy dolgot akar meghatározni. Mi által? Az ígéret által. Az ígéret által. Már az ígéret fogja meghatározni a vágyadat, ő a vágykeltő, ami megmutatja, hogy mit van, milyen örökséged, sőt is el fog vinni téged Ábrám áldásához. Ézsaut sajnos nem vitte el a vágya, még jó, az Ábrám áldásához. De megyek tovább. A Galácia levél 4. fejezetében azt mondja az ige, hogy 28-as verszak. Ti pedig testvéreim, Izsákhoz hasonlóan ígéret gyermekei vagytok. Miért fontos ez az ige? Mondd velem, hogy ígéret gyermeke vagyok. Mert minden, ahogyan kezdődik, az határozza meg a kimenetelt. Minden, ami kezdődik, az határozza meg a kimenetelt. Nem tudsz messzebb látni, mint az ígéreted. Az ígéret határozza meg az identitásodat. Ha te nem hiszed el, hogy az ígéretből vagy, a természet fölötti világ szült újjá téged, akkor nem tudsz lépni egy-kettőt se. Akkor menjünk vissza. Te nem csak örökbefogadott gyermek vagy, használ ilyen szót a Pál, illetve az Ószövetség, hogy örökbefogadott gyermek, sokkal nagyobb vagy. Mondom, mit jelent az örökbefogadás? Mielőtt még megszületett volna a kicsi Jóska, Pista, Rozi a valamelyik kórházban, Isten már tudta, hogy meg fog születni. Ez az örökbefogadás. Hogy idő előtt már léteztél, és idő előtt már gondolt rád, már idő előtt azt mondta Isten, hogy te létezni fogsz. És mi az újjászületésnek az alapja? A fiúság, hogy te valóban Isten fiává lettél. Te valódi Isten fia vagy. Nem másodhegedűs vagy. Tudjátok, van egy nagy zenekar, ott van Brácsás, meg Hegedűs, Prímás, meg Brácsás, és tudjuk, hogy mindig a Prímás az első. Te nem egy másodhegedűs vagy, hanem te egy olyan személy vagy, aki tényleg Isten fia vagy. Tényleg Isten fia vagy. Gyere velem a 2 Péter 1-hez. Ha ezt nem hiszed el, nem fogod elhinni a személyik ígéretet se. Mondok egy mondást, miközben keresed a 2 Péter 1-et. Miért nem tudott Izrael, aki kiszabadult csodákon keresztül Egyiptomból, miért nem tudott eljutni az ígéret földjére? Az ígéret földje egyébként a nyugodalom, és ugyanaz nyugodalomba menni, most figyelj, mint ígéretbe bemenni. Ha Kánaán szót olvasol a Bibliából, azonnal helyettesítsd ígéret földjére. Vagy nyugodalom szóra. Ugyanaz. Mert az, aki hitben van, az nyugodalomban van. Aki hitben van, az csak ígéretben tud gondolkodni. Ó, oh, halleluja, még egyszer. A hit az ígérethez csatlakozik csak. És minden, mert Isten az ígéretébe hisz. És amikor te bemész a nyugodalomba, akkor hitből élsz. Mert azt mondod, engedem Istenem, hogy dolgozzál, én pedig hitben elfogadom azt. Mert én azért megyek be a nyugodalomba, hogy Isten dolgozzon velem, és értem. Nem azért megyek be imádkozni, hogy én majd megcsináljam. Hanem engedem, hogy azért történjen hitből, hogy kegyelemből legyen, és erős legyen az ígéret. Amen. Mindjárt visszatérünk. Tehát ott tartok, hogy Galácia 4, és mentünk a 2 Péter 1-hez. 2 Péter 1-nél az életem szolgálatom első 10 évben nem nagyon derengett, de most már elkezdett derengeni a dolog. 2-es, 3-as verszaktól. Ahogy Isteni ereje ahogy isteni ereje minden javával megajándékozott minket, ajándék, ami az életre és az Isten félelemre szolgál, annak megismerésén keresztül, aki dicsősége és kiválósága által elhívott minket. Ezek révén a legnagyobb értékes ígéreteket kaptuk meg ajándékba. Hogyan? Ajándékba. Hogy általuk, most figyelj, isteni természet részeseivé váljunk, és megszabaduljunk a világban működő vágy romlottságából. Amen. Elemezzük ezt a mondatot. Minden isteni erő van az ígéret mögött. Mert az ígéret felszabadítja a Szent Szellem atomreaktorát a szívedben. Minden ígéretet kétszer kapsz meg. Először hitben, hitáltal látásban, másodszor pedig fizikai szemmel. Ezért, amikor te azt mondod, hogy te is ott vagy sátorban, amikor a Robi prédikált Ábrámmal, Izsákkal és Jákobbal, és te is befértél még oda abba a padsorba, abba a elalakú ülő garnitúrára, akkor tudd meg, hogy az teljesen jogos. Mert nem csak ők sátorlakók, te is az vagy. De ők még nem látták meg akkor, amikor bennültek ebben a sátorban, de aztán szellemileg meglátták valóban, fizikailag is, ugye, új testben. Sőt, jött ő, Mózes is meglátta biztos, mert jött és támogatta Jézust is. Szóval visszatérve. Azt mondja, hogy ezek révén a legnagyobb értékes ígéreteket kaptuk múlt időbe, ajándékba, hogy általuk isteni természet részesévé váljunk. Isteni természet részesévé válsz. Tehát mondok valamit, ami a tankönyvben nincs benne, a szórólapokban, amiket olvasunk. Azzal, hogy elkezded az igén keresztül az ígéreteket meglátni, azonnal elindul egy istennivé váltás, a változás. Mondom még egyszer, az ígéret több, mint egy anyag. Az ígéret az életedet alakítja át. Ha nincs ígéreted, nincs változás. Arról beszéltem, hogy nem tudott Izrael bevenni Kánaán földjére. Miért? Mert nem hitték el, hogy oda valók. Hogy az az ő világuk. Az az ő ígéretük. Ahova beteszed a lábadat a szellemvilágban, ott neked kell lenni egy otthonosság érzetednek, hogy te odavaló vagy, te passzolsz oda. Ha nem hiszed el az ígéretet, azért van, mert nem hiszed el, hogy az a tiéd. Amikor jön az ígéret szelleme, és elkezd szólni, az első gondolatod az lesz, hogy minél közelebb kerülsz az ígérethez és ahhoz, hogy mit van, egyre félelmetesebb lesz az atmoszférád. Mert soha nem volt még az ígéret megvalósulva, és egyre izgalmasabb lesz, de egyszerre pedig nem vonzó, mert azt fogod érezni, hogy nem érdemled meg. Nemrég hallgattam a rádióban egy coachot, eljöttem egyébként, hogy a pásztor szolgált, a coach szolgált, és azt mondta, mint hogy a keresztény lett volna, de nem az volt, az embereknek a legnagyobb többsége, aki jön hozzá cégeknél, vagy bárhonnan, nem szereti önmagát, elveti magát. Ezért egy szintig lehet őket vinni, de egy szint után nem lehet tovább menni bármilyen képzésben, vagy bármilyen felelősségvállalásban, mert nem tudja elképzelni, hogy ő képes lesz azt megcsinálni. Elvetettségből jön, elveti magát, és nem érzi azt, hogy ő képes lenne rá, vagy nem látja, hogy ő képes lenne rá. Azt mondta, ez a legnagyobb probléma. Erről rögtön jött a 10 parancsolatnak összegzése, ahogyan Pál a Galácia levélben összegzi. Mi a 10 parancsolat lényege, vagy mi a törvény lényege? Szeresd Istent, és szeresd önmagadat. Szeresd fel a barátodat, és szeresd önmagadat. Szeresd fel a barátodat, és önmagadat. Ez az ige is vetésről szól. Ha vetsz, akkor megszereted magadat. Vagy vetsz Istennek, és szereted Istent, és önmagadat is el fogod érni. Tehát ahogy isteni ereje minden javával megajándékozott minket, ami az életre és az Isten félelemre szolgál, látod, az itt isteni életre, annak megismerésén keresztül, aki dicsőségében és kiválóságában hívott el minket. Ezek révén a legnagyobb értékes ígéreteket kaptuk meg ajándékba, hogy általuk isteni természet részesévé váljunk, és megszabaduljunk a világban működő vágy romlottságából. Miért fontos megint ez, hogy miért kell megszabadulnunk a vágy és a romlottságából, és miért kell részesévé válni Isten természetének? Mert maga Isten beszéde nem engedi meg, hogy ne alakulj át. Istenivé. Minden hedonizmus alapja, hogy az emberek nem látják az ígéreteket, csak olvassák az ígéreteket. Két típusú hívő ül itt, akinek vannak személyes ígéretei, és vannak általános bibliai memorizált igéi. És van egy harmadik szint, ez pedig akinek már volt áttörése, ez a típusú hívők pedig nem csak személyes igével rendelkeznek, nem csak memorizált igével rendelkeznek, hanem áttörés igével is rendelkeznek. Olyan ígéretekkel, amelyek tények lettek az életükbe. Nem elvárások, nem remények, tények. Ezek az igék tényszerűen elvégezték azt a munkát, amire Isten garanciát vállalt az életemben. Ahogy a Robi mondta, kétszer esküdött. És ez egyébként lehetetlen, amit csinált, de ezzel kiütötte a biztosítékot, mert amikor Isten azt mondja, hogy áldásról áldásra, akkor tulajdonképpen a bőségből a megfogalmazhatatlan bőségre emeli föl az ő esküjét. Mert azzal azt mondja, hogy áldás, azzal már benne van minden. Erre még a mindenre ráhúzott még egyet, és áldásról áldásra, mindenről mindenre, ezzel azt mondta, hogy akkora bőség lesz, hogy nem tudod fölfogni majd. Egyébként ez igaz, mert a mai tudomány azt állítja, hogy az ember memóriája akkora, hogy egy élet sem elég arra, hogy ezt a kapacitást teljesen kihasználja. Mert akkora nagy a memória készsége, és az adja az embernek, hogy felfogja, és változzon, és változzon. Ezt nemrég hallgattam a rádióban ezt is, mert szoktam rádiózni a kocsiban, nyugodj, meg nem otthon, halleluja, arra még nincs időm. Szóval visszatérve, a nugger évek még nem jöttek el. Tehát visszatérve, ezek révén legnagyobb értékes ígéreteket kaptuk meg ajándékba. Hogyan jön az ígéret? Ingyen. Ajándék. Érdem nélkül. Mondom, mit jelent az ígéret, mielőtt még Ézsauhoz megyünk. Az ígéret eszköz a jövődre nézve. Az ígéret egy eszköz a jövődre nézve. Ha van ígéreted, az sorsod azonnal átalakul, és a környezeted, és nem csak az elmét, hanem előtted jár az ígéret, hogy csodát tegyen Isten. 1. 2. Ha van ígéreted, akkor a sorsodban az ígéret tényező lesz, és tényé kell, hogy váljon. Tényező és tényé kell, hogy váljon. Amikor pedig tényező és tényé vált, akkor igazsággá kell válnia. Igazsággá. Ez egy munka a Szent Szellemtől, amíg te át tudsz alakulni, hogy azt, amit nem látsz, azt elhiszed. Egy szó, egy mondat mögé a Szent Szellem bebújik, és a mondat füzérek, és az egész történetből kiemelkedik valami olyan személyesség az életedre, amire azt mondod, hogy Isten most szól hozzám. Én ilyenkor olyan extázisba szoktam esni, hogy fölállok a székről, és azt mondom, hogy nem bírok tovább olvasni igét, mert egyszerűen megfeledkeztem mindenről, mert érzem, hogy ez nekem szól, ez átalakít engem. Ezt nevezzük egyébként megtérésnek is. Mert hogyha engeded, hogy az ígéret eszköze jövőre nézve átalakító tényező legyen, akkor így írtam le ide, hogy az életedet már nem te éled, hanem az ígéret által éled az életedet. Mondom még egyszer, az ígéret alakítja az életedet és a sorsodat. És az ígéret így sors átalakító tényezővé válik. Már beleszól a sorsodba, nem csak úgy a sorsodba, a szívedbe, nem csak úgy a szívedbe, hanem elkezd isteni természet részesévé válni az egész személyiséged. Annyira uleural az ígéret, hogy a gondolataidat is átveszi, és egy ilyen agymosást, egy brainstormingot hoz, egy ilyen agyátalakítást, és elkezdesz úgy gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik rólad. Különben beleragadsz a sorsodba, különben beleragadsz a vallásodba, beleragadsz a szerencsétlen motivumaidba, beleragadsz abba, hogy honnan jöttél. Figyelj, ha van erőd visszanézni, lesz erőd jövőre nézni is. De az túl kicsinyes leszel, ha csak a múltaddal foglalkozol, mert nem csak hátrafél lehet nézni, előre is. Túl szörnyű és pitiánál lenne az életem, ha csak azzal foglalkoznék, hogy mit tett tavaly anyám velem. Hanem sokkal nagyobb lehetőségem vannak a jövőben. Mert az, hogy anyám mit tett velem, az elmúlt ott van valahol messze, hátul, sötét helyen. De ami előttem van, arra neki dőlök. Nincs időm már azzal foglalkozni, mi történt tavaly velem, mert mában élek. Mert elmúlt a tavaly, nincs, nem tudom visszahozni. Viszont a jövőt vissza tudom hozni. A jövőt át tudom alakítani, ha Isten megengedi. Amen. Következő dolog, az ígéret egy kapcsolat Istennel. Isten azt mondja, hogy oké, eljövök a Lajoshoz. Kérlek, Tamás, gyere, mert annyira bátran nézel engem, hogy méltó vagy erre. Halleluja. Mondjuk, te vagy Isten. Én vagyok a Lajos. És azt mondom, Úram, hálát adok, és jönnek ezek az általános igék az imádkozás során, meg a bibliázás során. Köszönöm, hogy Isten gyermeke vagyok, már nem annyira hiszem el, de azért mondom, stb. Imádkoztam, és akkor egyszer csak Isten megjelenik, kinyújtja a kezét, és ad egy ígéretet. Légy szíves, nyújtsd ki. Úram, köszönöm. És elmondja az ígéretet. Elmond egy ígéretet. Onnantól kezdve megszakítja a szellemi életemet, és egy új vonalat hoz be, és megdöbbentő, hogy egy ige foszlány, egy ige első része vagy közepe megváltoztatja az egész életemet, és az összes imámat fölülírja, élményben, gazdagságban, világosságban, vagy bármilyen kijelentésben, és az az egy ige, amit átad nekem Isten, az életemet kezdi el irányítani. Miközben 3 órát imádkoztam, és semmi nem történt. De jött egy ígéret az Isten igéi keresztül, és megváltoztatta az életemet. Amen. 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 Halleluja. Figyelj, amikor Isten ígéretekkel dolgozik veled, az egy más atmoszféra. Az egy más atmoszféra, mert onnantól kezdve te már elkezdesz komolyan gondolkodni az Isten igéről. És elkezded értékelni azt, amit kapsz. Mert súlya van annak. A proféták miért mondták azt, hogy például Habakuk, Malakiás, hogy az Isten igének a terhe van rajtam. Mert azért, mert amikor Isten ígéretet mond, súlyt ad és mélységet. Mondom még egyszer, amikor Isten ígéretet ad, súlyt ad és mélységet. Súlyt és mélységet, mert Isten mélységből hozza elő azt a gondolatot. Ahol Lajos, hol van ez megírva? Például 1 Korintus 2-ben, ahol azt mondja az ige, figyelj, mit csinál veled Isten, mélységeket akar megmutatni neked. De ezek a mélységek az ígéretek alapján fognak bejönni. Az ígéreteid alapján. Mert vannak személyes ígéreteid, amelyeket neked kell kimutatni, ami a mélységből kell előhozni. Azt mondja az ige, a 1 Korintus 2.7, hanem Isten titokba burkolózó bölcsességét szólja Pál. Még egyszer mondom, Isten titokba burkolózó bölcsességét, azért mert a bölcsesség az az erő, ami átadja az ígéreteket. A bölcsesség az az erő, amihez tapad a hit. A Jakab 1-ben azt mondja Jakab a hittel kapcsolatban, hogy először is, ha nem élsz meg próbát, nem lesz szilárd hited. Ha nincs a hit kipróbálva, akkor nem lesz szilárd meggyőződésed. Ha pedig megállt a tudományod, és szeretnél tovább menni, bölcsességre lesz szükséged, tehát Isten mélységéből kell előjönnie valami új információnak, itt lefordítom a mai nyelvre, ígéret. Olyan ígéret, ami személyes, ami bizalommal teljes lesz, és ami barátságot hoz Istennel, sőt, nem csak barátságot, figyelj, most figyelj, hanem bensőséges kapcsolatot. Amikor Isten ígéretet mond, az annyira bensőséges, hogy tudod, hogy nem a melletted ülőnek szól, hanem a hátulütőnek. Nem nézel hátra, amikor Isten szól, azt mondja, Isten, neked adom, érzed, hogy ez a tiéd. Fantasztikus érzés. És amikor a Szent Szellem ebben a korszakban szól, akkor egyértelműen bölcsesség által indítványozza elő az ígéreteket. Kapsz egy bölcsességet, meglátod máshogy azt az ígét, ahogy eddig láttad. De ez a bölcsességet kérni kell. Ahogy az ígéreteknek a meglátását is kérni kell. Az ígéret kiszabadít téged a vallásos világodból, ahogyan a Robi fogalmazott kis szürke világunkból, miközben sátorban együtt lakunk, és az elalakú kanapén együtt ülünk és beszélgetünk az ígéről, de az ígéret jön, kiszabadít az elalakú kanapéről, és egy más dimenzióba visz, mert az ígéret máshonnan jön, mint a betű. Az ígéret a Szent Szellemtől származik. Elnyelvén a Szellem ígéretét, Ábrám áldását. Tudod, mit mond az Ábrám áldásáról, Pál? Hogy az a Szellemnek az ígérete. A Szent Szellemnek az ígérete, Ábrám áldása. Óriási! A Szent Szellemnek az ígérete. Minden egyes ígéret rész az Ábrám áldásából. A tiéd! Halleluja. Oké, lassítsunk. Tehát ott tartunk, hogy beburkolózott, el van titkolva a bölcsesség, de Pál ezt megnyilvánítja, kinyilvánítja, amelyet Isten előre meghatározott már a világkorszakok kezdete előtt a dicsőségünkre. Ezt a bölcsességet a világkorszak fejedelmei közül senki sem értette meg, mert ha megértették volna, a dicsőség urát nem feszítették volna keresztre. De ahogy írva áll, amit szem nem látott, fül nem hallott, ezek a te ígéreteid, amit az ember szívébe föl sem merült, ezek a te ígéreteid, azt készítette elő Isten az őt szeretőknek, ez a tiéd. Nekünk föltárta mindezt az Isten a Szellem által. Most figyelj, mert a Szellem mindent kutat, még az Isten mélységeit is. A Szellem mindent kutat, még Isten mélységeit is. Tehát amikor felszínes vagy, akkor azért van, mert nem találkoztál mélységgel. És amikor elbágyadsz és elfáradsz, az azért van, mert vagy nem figyelsz, nem vagy fókuszban a sorsodról jövőre nézve, amit Isten mutatott, vagy egyáltalán nem hitted el, hogy Isten tud adni olyan ígéreteket, amely megváltoztathatja azonnal a fókuszodat. Ha nincs ígéret, nincs célod. Ha nincs ígéret, csak igéid vannak, amiket dobálózol. Egyre jobban kiüresedsz, kiszáradsz, és nem tudod, mi a baj. Itt a megoldás. Személyes vagy áttörő ígéretet nincs. Az áttörő ígéret az nem csak személyes, hanem az egy munkába állított dolog, amikor elkezdtél hinni benne, mert hit és tűrés által örököljük az ígéreteket. A baj az, ha azt mondanám neked, van egy ígéret és van egy csodád. De ez nem így működik a szellemvilágban. Ahhoz, hogy az ígéret csodát produkáljon, ahhoz neked ciklikusan vagy ciklusokon kell, időperiódusokon kell átmenned. Mert a hit, amíg fölnő és megragadja és benned kiépít gyökeret, az idő. Ha arról beszélném, hogy azonnal lehet az ígéret után csoda, becsapnálak. Nem, nem. Hit és tűrés által örököljük az ígéreteket. Ez a zsidó levélben van két helyen leírva. Két szót használ a Biblia a tűrésről. Van a békesség, ami valami alatt állni, egy tűrés alatt állni. Nem engedett, hogy el legyen nyomva, mint a csikk a földön, egy csizmán keresztül az életedben az ígéret. Nyomás alatt állsz, tudod, hogy az egész azért van, hogy megálljon valami, ezért kitartasz. Ez már egy elég jó koncepció. A másik szó, amit használ a Biblia a görögben, pedig azt jelenti, hogy kitartóan állsz valamiért, és bevállalod. Nyomás alá mész direkt, tudod, hogy az ígéret és a hit, amíg meg nem születik, nyomás alá fog vinni téged. De te úgy mész a nyomás alá, én ezt ki fogom bírni. Mert tudom, hogy igaz Isten, és nem hazudik. Még egyszer, két típusú korszakod lesz. Nyomás alatt leszel, ki kell bírnod. Béketűrésnek nevezik. Nem azért vagy béketűrésben, hogy csak úgy szimplán ülj a fotelodon, az elalakú garnitúrádon, és nézd az Urat, hogy de jó az Úr, imádjuk majd az Urat. Nem, borzasztó életérzéseid lesznek, nem lesz kedved imádni az Istent, de az ígéret meg fog tartani téged, mert alakít, belül. Alakít. Állandóan hitet okoz, bátorít, jövőt ad, állandóan reggel fölkelsz, és nem tudod, mi a bajod. Hogy jobb kedved lett, mint tegnap, mikor depressziósan lefeküdtél. Azért, mert a mag benned dolgozik, érted? Halleluja! Azért van bevetve a mag, hogy dolgozzon, érted? Te azért vagy, hogy ő dolgozzon, érted? Megragad! Együtt kell dolgoznotok, ő, te veled, te, ő veled, dicsőség az Úrnak. Minden jobban szereted a magot annál jobban vet vissza áldást, és azt mondja, ó, de jó, hogy szeretsz engem, hagyd növekedjek, és aztán elkezded öntözni azokat a szellemi dolgokat, amire Isten adott lehetőséget. Minden egy magból indul. Lehet neked egy makkot, de látnod kell azokat a tölgyeket. Amen. Figyelj, aki egy tölgyest akar létrehozni valahol, aznak nem tölgyeseket kell vásárolnia, 300 éves fákat, hanem kis makkot kell vennie. Kis makkot. Ezért azt mondom neked, a hit ugyanígy működik. Elég egy kis mak ahhoz, hogy egy nagy tölgyfa legyen, ami 300-400-500 ezer évig áll. Mondj erre valamit. Tehát neked kell egy mak, egy kis dolog, egy kis vízió az ígéreten keresztül, ami föl fog nőni. Mondok valamit, amit öntözöl a mennyekből, az nő. Amit öntözöl a mennyekből, az nő. Nincs olyan vízió, ami nem nőne. Tudod, hogy miért? Hogy ne akkora legyen, mint a te elméd. Ne akkora legyen, amire te azt tudod mondani, megcsináltam. Hanem azt tud mondani, dicsőség az Úrnak, ehhez se volt sok közem. Ez is kegyelemből volt, nem érdemből. Mondok valamit. A mak azt fogja mondani mindig, a mak a kis tölgyes, azt fogja mondani, soha ne gondolt, hogy a te érdemed egy kicsit se. Egy kicsit se, mert még a hited is az enyém. Amen. Tehát amikor ott vagyunk, hogy van mak, akkor el kell kezdeni öntözni. És el kell hinned, ha valamit öntözünk, az kinő. Halleluja. Nem azonnal. Mondom, ciklikus a dolog. Első a mak, aztán az öntözés, és aztán a tölgy. Mondj erre valamit. Halleluja. Szóval, ott tartunk, hogy az ígéret egy kapcsolat, és beindít törvényszerűségeket. Most például, miről beszélek, a vetés, aratás törvényéről. Figyelj, vannak emberek, akiknek nincsenek barátai. Mondom, miért nincsenek barátai ennek az embernek, akármennyire ismeri a Bibliát. Előbb volt, mint Isten. Bárki lehet. Elmondom, miért nincs barátja. Azért, mert nem volt barátságos. Figyelj, minden, ami van benned, az aratásért van. Azért légy szellemi, hogy másokat támogass. Ne azért légy szellemi, hogy ne légy testi. Hanem azért, ez egy jó cél, de van nagyobb cél, mint hogy ne legyél testi, hogy másokat bátoríts. Figyelj, ha valaki az egyházat nem érti, az nem ért semmit. Mert az egyház arra van, hogy az emberek felnőjenek. Ez egy papok birodalma. És amikor az ember nem érti meg, hogy kicsoda, és hogy mire van elhívva, és mi van benne, akkor összekavarja a szellem életét. Amikor például arról beszélünk, hogy ne vess a testbe, mert a halálba vetsz, hanem vess a szellemnek, hogy örök életbe vidd az életedet, akkor arról beszélek, ha vetsz a szellemnek, akkor szellemből aratsz örök életet. Így mondja Pál. Ha vetsz a szellemednek, akkor szellemi dolgokat fogsz aratni. Ha vetsz másba szellemit, szellemi dolgokat fogsz kapni Istentől. Mert minden, amit van, az vetésen keresztül jön vissza. Mert azt mondja az 1 Mózes 1-ben Isten, hogy amíg lesz a föld, ez már a később mondja, azt hiszem a 4. vagy a 6. fejezetben, amíg lesz a föld, mindig lesz vetés és aratás, ősz és tél, nyár és tavasz. Ezt mondja Isten. Tehát azt mondja, sokkal több mint ez a vetés, aratás, mint a pénz. Sokkal több. Az egész életed ezen kell, hogy múljon, hogy van egy mag, ami behullik. Majd utána abból vetsz mások számára, hogy még többet legyen. Ezen múlik az egész életed. Figyelj, hogyha a házasságot nézzük, ha szeretnél egy jó házasságot, vetned kell. Ha nem vetsz a másikba, nem lesz jó házasságod. Ha nem adsz neki, nem fog tudni visszaadni. Mert nincs benne az Istennek a szellemi törvényszerűsége, elgondolása, hogy én vetettem a fiamat, mielőtt még elgondoltad volna, oda vetettem, oda adtam nektek, hogy gyarapodjatok. Ha te csak gyarapodsz, és nem adsz, akkor meg fog állni egyszer csak a szellemi életed. Egyszer csak nem tudod, hogy mi a baj. Elmondom 30, 60, 70, 80 éves embereknek, hogy amikor problémák vannak az életükben, mi volt. Mert amikor 30 éves volt, akkor nem tanulta meg. Sem amikor 40 éves, sem amikor 50, sem amikor 60, sem amikor 70. Ezért került oda, ahol van. Mert a vetés, aratás törvénye mindig működik. Mindig működik. Ha valamit létre akarsz hozni, vetőnek kell lenned. Vető. És itt nem a pénzről beszélek először, mert Jézus is azért jött el, azt mondja az ige Jézusról, hogy vetett a szegényeknek, és az igazsága örökké megmarad. Jött vetni, ő is vető volt, vető ember volt. Melyik a legnagyobb parabola, a legnagyobb idézet, mekkora hasonlat, bölcsesség a Bibliában. Jézus azt mondja, nincs nagyobb a magvető példázatánál. Mert ezen múlik az egész körforgás, a vetésen, a vetéseden, ami nem csak pénz, mondom, nem csak pénz. Szóval ott tartok, hogy hanem titokban burkolózó bölcsességről beszél, ami szem nem látott, fül nem hallott, de nekünk föltárta Isten, mert a szellem mindeneket kutat, még Isten mélységeit is. Hiszen ki tudja meg az emberek közül mindazt, ami az emberben rejtőzik, hanem az ember szelleme, amely benne lakik. Hasonlóképpen azt, ami az Istenben elrejtőzik, sem ismerheti meg senki más, csak Isten szelleme. Fordítom magyarra, ami a legfontosabb, maga Isten szelleme segíteni fog abban, hogy megértsd a szellemedet. És megérteti azt, hogy melyik ígéret passzol ma, hogy a mába legyél. Hogy a mába legyél. Mit jelent még az ígéret? Egy injekció, amikor Isten be akar adni valamit, ami nélkül nem fogsz tudni védelem alatt lenni. Az ígéretek akkor folytonosok az életedbe, ha elhiszed, hogy az ígéret fia vagy. És ki is nyilvánítod. Ezt tanultam nemrég. Ha kapok egy igét, akkor azt mondom, hogy befogadom. Amikor azt mondom, hogy befogadom, akkor azt vallom meg, hogy meg fog valósulni. Ha nem mondod, hogy befogadod, ellophatja az ördög. Ha nem mondod, hogy a te ígéreted, Isten részéről, ellophatja az ördög. Neked ki kell mondanod, mikor kapsz egy ígéretet Istennek. Elfogadom. Alávetem magamat. Engedelmeskedek neki. És működni fog, mert te működteted, nem én. Amen. Ha kapsz egy szót Istentől, ha nem tudod kimondani azt, hogy a tiéd, el fogod veszíteni. Nincs olyan, hogy majd magától működik az ígéret. Testvérem, ehhez fiak kellenek. Fiak identitása, akik tudják, hogy az apjuk adja azt az ígéretet. Mondj valamit erre. A fiak identitása az atyaság. És azért tudják elfogadni, mert tudják, hogy az ő atyuk az, nem zabi gyerekek. És az a gyerek tudja jól, hogy ha nem hazudik Isten, mondj erre valamit. Amen és amen. Amen. Oké, menjünk a nyugodalomban. Ott vagyunk, hogy ez a nyugalom, ahol vagyunk, a bejáratás ígérete, a bejutásnak a mozzanata azt mondja neked, hogy ahol az atya dolgozik bennem, értem az ígéretei által. Most hozzátettünk egy dolgot a nyugodalomhoz, muszáj, hogy az ígéreteket bevidd az nyugodalomba. Mert ahhoz, hogy valami történjen ott bent az ima kamrádban, kell egy ígéret. Nem lehet általánosan hinni. Nincs ilyen, olvasom a Bibliát, nagyon jó volt, halleluja, igen volt, Jákob, Ézsau, Rebekka, mindenki ott volt, halleluja, amen, halleluja. De aztán nagyon jó lett Jákobnak az élete, amen. Na, ez általános. Jézus nagy csodákat tett. Amen, mekkora Jézus, halleluja, szeretlek Uram, amen. Ez nem az ígéret korszaka. Az ígéret, amikor Isten személyesen szól valamit. A szombat az a hely, ahol elrejtőzöl. Nem Isten rejtőzik el, te rejtőzöl Istenben, amen. Ahol te elrejtőzöl, ahol szorosra fűzöd Istennel való kapcsolatodat. Szoros Istennel való kapcsolat, nem soros, szoros az a kapcsolat, szoros. Amikor közvetlen leszel, és ahol elkezdesz bizalmaskodni. 3 méteren belül akarsz menni. Azt mondod, Uram, nekem az enyém kell, az én ígéretem. Nekem az kell, amit te akarsz nekem adni. Nem azt mondod, Uram, hálát adok, hogy messze vagy. Még az Isten nevét sem mered kimondani, hogy Atya, Isten, Jákve, hogy bocsáss meg, kiejtettem a Jákvét, mert a zsidók nem merik kiejteni. Adonai, Uram, hálát adok, hogy Adonai vagy. Köszönöm, egy nagy, hatalmas, mindenható, mindentudó Isten vagy. Halleluja! Na, ez az ima, ez azt fejezi ki, hogy nincs atyád. Először is, ha van egy atyád, nem üvöltözöl vele. Én nem láttam még olyan fiút, aki ha bement az apjához, üvöltözött volna, csak ha nagyot halló. A második, hogy muszáj lesz elrejtőzni. Ez egy olyan pillanat, amikor nyitott vagy. Amikor nem félsz, nem szorongsz. Amikor nem állsz meg, mint a munkaadót, és te pedig a munkavállaló vagy, hogy van, vajon kirúg, vagy nem rúg ki. Muszáj. Innen indítunk. Nem örökbefogadottak vagyunk, Isten fiai vagyunk. Na most, amikor elkezdesz működni, akkor ez lesz az életedben. Folyamatosan minden területen jönnek a gyümölcsök, és csak öntözöd őket. Na, figyelj, ez a plantálás, amikor Isten öntözött téged, beplantált, te pedig visszaplantálod az egészet. Gondolkozol rajta, tudod, az állat, a lyuk, vagy az ökör, vagy a kos, egyébként minden kérődző állat a tiszta állat, azért kérődző, mert nem nyeli le, hanem visszaöklendezi. Mi is ilyenek vagyunk. Gondolkodunk Isten igéről, visszaöklendezzük, hogy tényleg nekem szól. Visszaöklendezzük még egyszer, hát tényleg erre szükségem van. Tényleg nekem szól. Hát elbizonytalanod, megint visszaböfögöd. Visszakérődzött, újra megrángod az Istennek az igét, és így elkezd beléd épülni ez a látás, mint a lyuk, amikor eszi a füvet, kérődzik, és te is kérődzöl, hogy tényleg a tiéd az az ígéret? Ha ezt nem csinálod meg, azonnal kiköpöd. Azért, mert soha nem voltál ott. Mert nem hiszed el, hogy az a tiéd, hogy te oda mehetsz, hogy az a tiéd lehet. Amikor Egyiptomból kijött Izrael, azt mondta, nem biztos, hogy a miénk. Mi van, hogyha mégsem? Túl nagy az a ház. Félelmetes. Eddig talán nem házban laktunk, kunyhóba. Most meg anák házába, 3 fürdőszoba, 8 hálószoba, 3 Rolls-Royce, vagy nem Rolls-Royce, zsuk, vagy mi az, ifa, mert óriások, ifa. Ezt hogy vezetjük? De se férünk az autóba. Akkor a lába, mint az egész testem. Túl nagy. Jön Isten, és azt mondja, hogy nyugodj meg. Muszáj lesz átgondolni a dolgokat, muszáj. Muszáj. Amit nem hallasz, az nincs kijelentve. Ami nincs kijelentve, azt nem tudod befogadni, és nem tudod elhinni. Amely ígéretet nem hallottad, az nem a tiéd. Bár az örök évvalóságban ráírták, hogy S.L., Suha Laci K.E., Suha Laci K.E., de ő nem látta, addig nem tudja elfogadni, és nem tudja elhinni. Ámen. Megyünk Ézsaiához, hogy Ézsauhoz. Ézsaiás, Ézsau. Bárcsak Ézsaiás mennénk. Halleluja. Egy Mózes. Ó, halleluja. Sőt, Zsidó 12, ott az még jobb, mert az új szövetség, ott biztos a talaj számodra. Ne nevek, meg izé, meg vala, meg stb. Ne legyen benne. Azt mondja az ige a Zsidó 12:12-höz, annak okáért a lecsüggesztett kezeket, az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a salomot és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Érdekes az, hogy a Jom Kipur az a engesztelés ünnepe, a megtérés ünnepe. 10 napig kellett átgondolni az életet, hogy mit csináltunk, és ahogy tanulmányoztam ezt, a Jom Kipurt, csak a békességről és a szentségről, képzeljétek el, hogy úgy nevezték el Jom Kipurt, a szombatok szombatja. És ezzel adott az Isten egy kijelentés számomra, hogy ha Isten úgy nevezi el a megtérés és az áldás korszakát, mert azért kellett megtérni, hogy Isten egész évre áldást tudjon kimondani, hogy szombatok szombatja, akkor azok a ciklusokat hogy használja föl Isten? Milyen bölcsen? hogy tudta jól, hogy egy évre előre kell ellátni nekik. Hogy egy évbe gondolkodjanak azzal kapcsolatban, hogy mit hisznek el. És jött az örökké valóság, a Krisztus Jézus új szövetsége, és azt mondja, hogy ne egy évbe gondolkodj, hanem örökké valóságban gondolkodj. Ezért neked van szombatok szombatja, mert te bármikor találkozhatsz a Mesterrel, aki megcsinálta az áldozatot, és nem kell újabb és újabb is áldozat. Ezért azt mondom neked, hogy minden egyes nyugodalmas pillanatod a Szent Szem jelenlétében otthon, szombatok szombatja, ahol egy évre valóban ellátsz, de örökké valóságban is. Tehát azt mondom, ha eddig nem tudtál egy évre ellátni előre, akkor tudd meg, hogy az Ószövetségben elláttak. Csak a szinteket akarom emelni. Mert én nem arra vagyok, hogy etesselek valami rosszal. Mert mindenki ott tart, amit fogyaszt, szellemileg. Szokták mondani, nekem nagyon jó barátaim vannak, nagyon nagy egység van közöttünk. Ha megkérdezzél tőle, és mivel etet ez a jó barát? Mi jön ki a száján keresztül? Felemelés, vagy lenyomás? Felemelés, vagy megkeserítés? Mindenki ott tart, amit étkezik. Mindenki etetve van. A mai üzenet címe egyébként az, amit megfogalmaztunk, hogy vagy változol, vagy változtatnak. Vagy változol, vagy változtatnak. Etetve van a világ információkkal, etetve van. És Isten is etetni akar téged. Ezért figyelj oda, mit eszel. Mert amit eszel, az alakít át. Amen. Kövessétek mindenkinek a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzon arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. El lehet szakadni Isten kegyelmétől. Na, hogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedvén, mit csinál? Növekszik. Mit csinál a keserű gyökerek? Többes számba? Növekszik. Tehát öntözve van. Etetve van a keserűség. Megzavarjon, ezáltal sokat megfertőztessenek. Látod? Már másokat fertőz, másokat etet a keserűség. Ne legyen senki parázna, vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta az első szülöttségi jogát. Mit adott el? Egy jogot. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvetetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, görögben megtanulja, megtérés, noha könnyhullatással kereste az áldást. Idáig. A legerőteljesebb kérentés az a Róma 9-ben, hogy az atyáké minden. Az Ószövetségben, az ószövetségi atyáké minden szellemi áldás. Így írja az ige. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint, a zsidókért. Akik izraeliták, akiké a fiúság, dicsőség, szövetségek, törvényadás, isteni tisztelet, Isten tisztelet és az ígéretek. Akiké az atyák, akik közül való test szerint Krisztus, aki mindeneknek felette örökké állandó Isten. Pontosabban nem áldandó, hanem áldott Isten. Akik felett örökké áldott Isten Jézus Krisztus. Még egyszer mondom, mindenek felett örökké áldott Isten Jézus Krisztus. Az más. Halleluja. Amen. Mit mond? Hogy a szövetség és az első szülöttségi jog az övéké, és mutat egy mélységet az első szülöttségi jogról. A fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az isteni tisztelete, az ígéretek, az atyák és Krisztus. És Krisztus. Amen. Azt mondom neked, hogy Krisztus Jézusban ebbe lettünk beoltva. Ebbe lettünk beoltva. Azt mondja utána, hogy nem lehet a 6-os verszak, hogy meghiúsult legyen Isten beszéde. Mert nem minnyien izraeliták azok, akik Izraeltől valók, sem nem minnyien fiak, akik Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azt mondja, hiába valaki zsidó, ha nem él ígéret szerint. Mondj valamit erre, testvérem, óriási. Azt mondja, mindegy, hogy honnan születtél, el kell hinned, hogy a létezése természet fölötti. Természet fölötti a létezésed. És innen azt mondja, ezek után, azaz nem testi, a testnek fiai, az Isten fiai, hanem az ígéret fiait tekinti magul. Még egyszer mondom, az ígéret fiait tekinti magul. Erre van egy véleményem. Ha te az ígéret fia vagy, akkor rád néz Isten, azt mondja az én magom. A sátán, a pokol kapuit sem tudja rád uszítani. Egyszer mondta a Pali bácsi nekem, nem csak azt jelenti, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalmat, hogy a pokol kapui nem vesznek diadalmat, hanem azt jelenti, hogy te győzöl a pokol kapuin. Ne abba pozícióba menj, hogy jön majd a pokol, de hát nem győz meg. Fordítva, legyőzöm a poklot, mert erősebb vagyok, mint a pokol. Pontosabban a szellemem erősebb, mint a pokol. Pontosabban a szellememben az atya erősebb, mint a pokol. Pontosabban az atya ígérete erősebb, mint a pokol. Na most erre mondj egy áment. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Senki ki nem ragadtat az Isten kezéből. Senki. Senki. Ezt megígért a fiú, hogy az atya kezéből senki ki nem ragadhat. Amen. Tehát ott tartok, hogy te az Isten fia vagy. Miért erősítem ezt meg? Mert Ézsau nem hitte el, hogy a szövetség és az áldás az övék. Nem hitte el. De miért nem hitte el? Azért, mert amit nem hallasz, az nincs kérentve, és ami nincs kérentve, azt nem tud elhinni. Mert hogyha valamit el akarsz fogadni, de nem tudsz róla, akkor a tudás hiányába vagy. És ha a tudás hiányába vagy, ismeret hiányába, akkor nem tudsz abban járni. Mielőtt megkapod, látnod kell. Látnod kell, hogy Isten mit akar mondani. Muszáj lesz szellemben valahogyan megfogni. Mondok még valamit. Ha már benned él, akkor elfogadtad. De ez még nem a vég. Mert sokan mondják, kaptam egy igét. Még életveszélyes a környezeted. Mert az igének föl kell nőnie benned. És lesz egy próba, és a próbát ki kell állni. Na erről nem beszélnek a könyvek. Nem csak ígéretek vannak, próbák. Elhiszed? És nem csak próbák vannak, hanem ott olyan újabb és újabb isteni élmény kell és megerősítés, hogy el ne vetél. Mert a vetélés pont akkor jön, amikor nem számítod, mert amiképpen Dávidnál is, akkor jött a nagy problémája, amikor nem számított rá, mert kívánsága volt, és már nem ígérete. Elveszítette az ígéreteket. Ha azt mondom, hogy Ábrám, Izsák, Ézsau, akkor ez lett volna az eredeti fölállás. Nem Ábrám, Izsák, Jákob. Ézsaúnak kellett volna olyan névnek lenni, amely minden név fölött való. Tudom, hogy ismeritek ezt az igét, de újra felolvasom. Újra felolvasom, hogy elhitt. Még egy dolog, amikor Izsák beszélgetett Ézsauval folyamatosan, nem adta át az ígéretek titkait, és a bölcsességet, és a mélységet. Amiről Robi beszélt, az teljesen úgy van, mert Rebeka átvette az atyaságot, és az atyaság helyét, mert Izsák kimozdult az atyaságból. Az van az atyaságban, az él az atyaságban, aki az ígéretek szerint gondolkodik. Jaj, miért mondtad el nekik? Még egyszer. Az van az ígéretek szerint, az az atya, aki az ígéretekről gondolkodik. Na oké, még egyszer, bontsuk le. Te megtértél, aranyos vagy. Szupi vagy. Nem, annyira nem vagy kedves, de én szerintem aranyos vagy. Lehetne még faragni. És tegyük, hogy ismered a Bibliát, teológiára jártál. Imádkozol Jeruzsálemért, Magyarországért, Jászfényszerűen, mindenért imádkozol. Testvérem, most nem erről beszélek, egy más világról beszélek, amikor az identitásod tudja azt, hogy az ígéretet örökölni hogy kell, és átadni. Oké, most megfogyott a levegő. Mondok még valamit. Egy házasságot nem csak megkötni kell, hanem az ígéretekbe bevinni a házasságot. Erről megint nem beszélünk. Mert könnyű megházasodni, hát nem olyan egyszerű fönntartani. És ja, tudom, hogy te neked szuperházasságod van, de tudom, de az nézz a mélységekbe, az ígéreteket behozni egy házasságba, az nem olyan egyszerű. Az nem olyan, mert két szív kell, két elme megújulás és két szív megújulás. Amen? Na most van egy rossz hírem. Te nem tudod megváltoztatni a feleségedet, sem a feleség nem tudja a férjét megváltoztatni. Hatni próbál rá a fősztjével, mint Ézsau és Ézsák története, de figyelj, mi nem embereket alakítunk át. Minél jobban át akarsz alakítani valamit, annál jobban elrontod az életedet. Még egy dolog még a Izsákkal kapcsolatban. Tehát Izsák a kívánság embere lett. Most én Izsákra teszem a hangsúlyt, hála az Úrnak, hogy Robi meg a Rebekára. De figyelj, Izsák volt a felelős mindenért, és nem Rebeka. De mondhatod azt, hogy Rebeka milyen rossz asszony volt, mert megátkozta magát, stb. Így van. De ő egy más célt nézett, de testi volt, nem volt szellemi. Izsáknak kellett volna fölhúzni Rebekát. Nem ilyen cselek ember kellett volna lennie Jákobnak. A hitemberének kellett volna lennie. Azt kellett mondania, ha szól a profécia, hit által élek. Ha szól a profécia, az ígéret be fog teljesedni. Jákob nem volt az ígéret gyermeke. Nem volt, mert nem is az övé volt. De elmondhatta volna Istennek, ha van egy szoros kapcsolata, bemehetett volna a nyugodalomba. Na Lajos, már megint nyugodalom. Te normális vagy? Már ide is behozod ebbe a történelbe a nyugodalmat? Hát nincs is egy igés erről, hol a nyugalom? Egy Mózes 1. Egy Mózes 2. Egy Mózes 3. Erről szól, hogy Isten bement a nyugodalomba, és maga is megnyugodott a cselekedeteitől. És Ábrám ismerte ezt a történetet szóró-szóra. Benne volt a szívébe, fölírva. Az ember szellemében benne van a lelkiismerete, ami azt jelenti, hogy szellemi önismeret. És benne van a szellemedben a törvény is. És benne van a szellemedben a megnyugvás törvénye is. És mivel Ábrahám nem volt olyan bűnös, mint a mi generációnk, mert Ábrahám még egy tiszta generációban volt ahhoz képest, és át tudta adni azt, hogy mennyire fontos a nyugodalom. Figyelj, annyira át tudta adni, hogy Izsák, mielőtt még felesége megérkezett volna, elmékedett kint a szérűn. Elmékedett azon, hogy Isten mit fog tenni az életébe. Annyira tudta Ábrahám, hogy mit jelent a nyugodalomba bemenni, hogy várt az egyik pillanatban, és jöttek angyalok, és közben ő kint ült. Hát miért ült kint? Azért, mert elmékedett. Elmékedett. Nem egy ilyen gondolat nélküli semmi volt az agya, nem egy Junos TV volt ott fönt, hanem tudta jól, hogy ki kell menni, és elmékedni kell azon, amit Isten mondott számára. Elmékedni kell, mert ha nem elmékedik, nem jön be. Maga Isten mondta, hogy nézz föl az égre. Amúgy érdekes dolog az, amikor a zsidókhoz egy levél 12. fejezet első részében nézzük az igét, akkor tudjátok, azt mondja az ige, hogy nézzetek föl Jézus Krisztusra, emlékeztek rá. És azt mondja ott az ige, hogy Jézusra nézzünk föl. Jézusra nézzünk föl. És ez nem azt mondja, hogy Jézus Krisztusra, hanem Jézusra. Ezzel nekem azt üzeni Isten, nézzünk föl arra, hogy ő szenvedett a hitéért, és aztán föltámadt a halálból, és a végén megkapta az ígéreteket, és átadta az ígéreteket. Átadta a Szent Szellemet, aki az ígéret csokrát védi, és adja át számodra. Azt mondja a fiú, hogy fölmegyek a mennybe, hogy elküldjem az ígéretet. Elküldjem a Szent Szellemet, dicsőség az Úrnak. De nem is ezt akartam mondani. Amikor azt mondja, hogy nézzél fel Jézusra, akkor azért Jézusról beszél, hogy neked legyen egy bátorításod, hogy ő a hitnek az elkezdője, és bevégzője. Tehát mondom neked, ma tanult meg azt, hogy Ézsau nem tudta elindítani és bevégezni a hitét. Miért? Mert nem nézett fel arra az ígéretre, ami már valóságos volt, és be kellett volna, hogy teljesedjen. Neked föl kell nézni Jézusra, aki szintén látni kell, hogy ő a trónot, tehát megcsinálta. Ha ránézel a hitedre, mondjuk ez a hited, akkor látnod kell, hogy elkezdődött valamikor, és be fog végződni a hited Isten dicsőségére. Ha nem hiszel abban, hogy a hited célba ér, akkor megáll a hited, mert a hit az végig viszi az életedet. Azért van hited, hogy az elejétől a végig megcsináld a szellemi életedet. És amikor bajba leszel és slamasztikában, akkor ezt az igét vedd elő, és mondd el azt az Istennek, hálát adok, hogy a legnagyobb zűrzavarban, a legnagyobb káoszomban, a legnagyobb stresszemben is a hitem kéznél van, és kész. És tudom azt, a legnagyobb fájdalom közepette is, hogy ki fogok jutni ebből az egész slamasztikából. Ezért mondom azt neked, hogy nincs olyan kísértés, nincs olyan próbatétel, nincs olyan kísértés, nincs olyan próbatétel, amely bűnre csábítónak tekintenek, függetlenül attól, hogy hogyan jön, vagy hová vezet, amely nem az emberre jellemző, vagyis nincs olyan kísértés, vagy próbatétel, amely meghaladja az emberi ellenállást, amely nem igazodik, alkalmazkodik az emberi tapasztalathoz, és amelyet az ember nem tud elviselni. Mit mond itt? Hogy nincs olyan dolog, amit ne tudnál átélni, mert Isten hűséges az ő igéhez, az ő könyörületes természetéhez, és ő nem hagy el téged, és bízhatsz benne, hogy megkísértessenek, és próbára tegyenek téged úgy, amely meghaladja a képességedet, ellenálló képességedet, erődet, hogy ne tud elviselni, hanem a kísértéssel együtt ő mindig megadja, biztosítja a kiutat is, a menekülés eszközét egy helyre, hogy képes, erős, hatalmas legyél türelmesen elviselni az időszakot a szabadulásig. Amen. Brutális. Brutális ez. Azért hoztam ezt a fordítást, hogy ne tudj belekötni, de hoztam még egy fordítást, halleluja, hogy még bővebben. Nincs olyan kísértés, függetlenül annak forrásától, amely ne lenne általános az emberi tapasztalatban. Nincs olyan kísértés, amely szokatlan vagy az emberi ellenálláson túlmutató, de Isten hűséges az ő szavához, könyörületes és megbízható, és nem hagyja, hogy olyan kísértésbe kerüljetek, amelynek nem tudtok ellenállni, hanem kísértéssel együtt, a múltban is, most is és mindig megadja a kiutat is, hogy képesek legyetek elviselni azt, anélkül, hogy feladnátok, sőt, örömmel győzitek le a kísértést. Amen. Figyelj, ez a bővített fordítás, de ez az igaz értelme az egésznek. Károlyban nem jön ki ez az egész. Nincs olyan kísértés az életedben, amit ne tudsz legyőzni. Nincs olyan kísértés. Nincs. Ezt Isten igéje kihirdette. És ez tény. Még lehet, hogy nem igazság, de tény. Ezért mondd ki, elfogadom. Elfogadom. Elfogadom, hogy Isten igéje igaz. Amikor elkezdesz tények szerint gondolkodni, abból igazság lesz. És az igazság pedig meg fog szabadítani téged Jézus nevében. Mert az igazság szabadít meg, nem a tény. A tények még tények, de a tényekből igazság kell. És az, amikor az igazság valóság, akkor az megszabadít. Mert az igazság ismeretet hoz. Itt nem az igazság szabadít meg, hanem az igazság ismerete. Mert nem a tények szabadítanak meg, hanem a megismerés szabadít meg. Mit mond az ige? Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít. Megismered az igét, és az igazság megszabadít, dicsőség az Úrnak. Olyan lesz a szellemed, olyan erős, mint Jézus Krisztusé. Krisztus értelme van benned, és tudni fogod azt az igét alkalmazni, ha van ígéreted. Ha csak általános igék vannak, amiket kiköpsz, vagy újra ráksz, azzal bajba leszel. Mondom, veszélyes zónába viszlek benneteket, ígéret nélkül nem tudsz győzni. Maga Ézsau se tudod győzni, mert nem volt ígérete. Kijátszották, ő pedig eljátszotta. Ó, halleluja. Előző héten mondtam. Tulajdonképpen nem Ézsau volt, vagy nem Jákob volt a csaló. Ő megmondta, hogy adok 10 forintot Ábrám áldásáért. Ő pedig odaadta. Adok egy szép férfi inget. Csak adod Ábrám áldását. Meg az első szülöttségi jogodat is. Mit jelent az első szülöttségi jog? Az első szülöttségi jog azt jelenti, ha volt egy család, és valaki első szülött volt, férfi, akkor övé volt a két rész az örökségből. Dupla rész. Fel volt osztva, neki a dupla jut. A második, amit jelentett a papság, hogy ő imádkoztatott és bevezethette a családját a szellemi kijelentésekbe. Az Istennel való kapcsolatnak a megtartásába. Megkapta azt a tisztességet, hogy benne állhat az Isten és ő között, Isten és a család között, és közbenjáró lehet a családért. Képviselheti a családot Isten előtt. Mit jelent még az elsőszülöttségi jog? Nem csak az örökséget, dupláját, nem csak a papságot, hanem a kormányzást. Hogyha az apa nyugdíjba megy, vagy netalántán meghal, akkor átveszi az irányítást a család fölött. Kormányzást. És ezt a hármat Jézus Krisztus elhozta neked, mert az egyszülött, ez egyedi, ez különleges rang, méltóság, de elsőszülött, és te is megkaptad az elsőszülöttségi jogot, én így szoktam mondani, hogy ne vigyük túlzásba, másodszülött vagy testvére vagy neki, ő az elsőszülött, de mégis átadta, mert ezt mondja az ige, hogy elsőszülött serege az egyház. Tehát te megkaptad azt, hogy átvedd az Istennel való kapcsolatnak a kormányzását az otthonodba, a kettős örökséget, pontosabban ez azt jelenti, hogy igényelhetsz Istentől különleges áldásokat, többet, mint amit elképzelnél, Efézus 3.20. A harmadik pedig, hogy nem csak, hogy pap vagy, nem csak, hogy gazdasági fellendülést igényelhetsz, hanem kormányozhatsz és irányíthatod az életedet az Isten szellemén keresztül. Nem kell arra várni, hogy jön egy hívő, és majd elmondja a tutit az életedre nézve. Hanem tiéd ez a jog, tiéd ez a jog. Ézsau ezt adta el. Ezt adta el, de ez még nem volt neki elég, hanem ő fogta magát, és ezt az áldást tagadta meg. Ezt tagadta meg. És nagy néppé teszlek téged, és megáldalak téged bőségesen, és nagyját teszem a nevedet. Ő megtagadta a nevét. Neki az volt az elhívása, hogy az egész világ megismerje Ézsaut. Ő Ábrám unokája. Ő hordozza az áldást, és ő kormányozza a földön, hogy hova menjen az áldás. Ó, testvérek, azt mondod, ez nem sok. Arra volt elhívva Ézsau, hogy rátegye a kezét az unokájára és a fiára, megáldja őt, és a prófitai kenet felszabaduljon az áldással, és felszabaduljon az ígéret, a jövő átalakító tényezővé váljon, és amikor átalakítja a prófécia jövőt, akkor újra szaporodik, és multiplikáció jön az Ábrám áldása kapcsán. Még egyszer. Ott Ábrám, Izsák, Jákob életébe nem úgy gondolkodtak az emberek, mint mi. Úram, áld meg, majd a pásztor megáld. Nem. Ott tudták, hogy az atyákon áldás van, és az áldást átadható. Annyira tudták, hogy mi az, hogy áldás, átadás, hogy tudták, ha megáldják a gyereküket, akkor az úgy lesz. És felszabadít egy olyan profitai folyamot az áldás, amit ő maga se tud, de benne van. És tudta, hogy van lesz egy pillanat az életemben, amikor ezt csak meg kell áldanom a családomat, és az az áldás annyira erős lesz, hogy a történelmet fogja befolyásolni. Mi, pogány emberek, nem hiszünk ebben. Mert nem zsidó gondolkodunk, mert azt mondod, hogy lehetetlen, mert ez túl idegen számodra. Biztos? Amikor visszajött a 12 kém, 12 irányító, 12 törzs irányítója, 12 kormányzó, 12 próféta, pap és király. Visszajöttek, akkor ők azt mondták, hogy nem lehet, hogy bemegyünk arra a földre, mert túl kicsik voltak. De nem ez az egész üzenetnek a lényege, hanem 10 kormányzó jött vissza. 10 kormányzó. 10 irányító. 10 apa. 10 atya. Mondok valamit. Ha te nem érted az ígéreteket, tudod, mit fogsz átadni a családodba? Semmit. Egy vallást. Hogy kell imádkozni, mit hallgathat, hogyan öltözködj, hova mehetsz, hova nem. Ezt fogod átadni. Törvényt. Az ígéret felszabadít a törvény alól. Az ígéret felszabadít a vallás alól. Hát miért nincs a szívedben ígéret? Mert törvényeid vannak. Hogy szokták csinálni a karizmatikusok? Hogy szokták csinálni az aratásosok? A baptisták, a pünkösdicsák? Az ígéret olyan kreatív erővel szabadul rád, ami semmi más. És felszabadítja az elmédet, és forradalom jön az elmédbe. Szabadalom. Így neveztem el, egyik mai éjjel gondolkodtam, hogyan adjam át még jobban, mi az, hogy megtérés. Menj az Isten szabadalma, az újítása, hogy olyanná válsz, amilyen a szabadalmaztató. Olyan új ötleteid lesznek, amilyen a szabadalomnak van. Egy licensz. Egy licensz a mennyből, hogyan gondolkodik Isten? Egy licensz. Átadja a licenszet. Használhatod. Egy előjog, egy engedély, egy kiváltság és egy felhatalmazás. Egy kiváltság. Ugye mondok valamit. A legtöbbünk azért vallásos, mert nem akarja az Isten igét elhinni. De nem azért nem akarod, mert rossz ember vagy, hanem mert szolga mentalitásod van. Mert nem űzted el a szolgát. Ha nem űzöd el a szolgát az életedből, ő fog irányítani. Ha a szolga örökli az örökséget, kitúrja az első születet, azt mondja a példabeszédek. Amilyen az elméd gondolkozása az Ábrám áldásáról, olyan lesz a szíved működése. És olyan lesznek a tetteid. Ha te identitás nélkül imádkozol, és vársz csodát, az a baj, hogy nem fog megjönni. Ne haragudj, de le kell lepleznem az következő 5-10 évedet. És egyre keserűbb leszel, mert a gyógyulás az a megtérésben van benne. Amikor Mátét elhívja Isten, Máté evangelistát, Máté apostolt, akkor elhívja Isten Mátét, akkor ő vámszedő volt. Azaz a rómaiaknak segített lefejni a zsidókat. És ezért kapott nem tudom hány százalékot. És bemegy a házába Máténak, és azt mondja, hogy leülök, és a haveraiddal ebédelek, és étkezem, vagy vacsorázom. Majd utána megrótták őt, hogy bűnösökkel eszik. És ő azt mondta, hogy azért jöttem, hogy a betegeket meggyógyítsam. És nem az egészségesekért. Ezzel azt mondja Isten a mennyből, minden egyes megtérésed a gyógyulásod. Nem fog senki meggyógyulni, ha nem tér meg. Mi a megtérés? Ez egy jó kérdés. A megtérés egy olyan korlát összetörése, amelyet Isten kitágít, hogy elhitt az új perspektívádat. A megtérés egy olyan új vízió átvétele, ami fölülírja az eddigi szörnyű sorsodat. Soha nem fog leereszkedni Isten a te szinted és az én szintemre. Mindig föl akar bennünket emelni. Láttam olyan embert, aki mindig arról beszél, hogy van több Istennél? Ők azért beszélnek úgy, mert megtapasztalták. Az átlag hívő az országba nem fog oda menni hozzád, és azt mondani, hogy Tamás, dicsőség az Úrnak, az Úr többet akar neked adni, mint amit eddig megértél, az bölcsességben, kijelentésben. Imádkozom ezért. Nem képes ezt kimondani, mert korlátok között van. Korlátok között. Csak azt tudja kimondani, amit megtapasztalt. Nincs neki licensze. Nincs neki forradalma bent. Mindenki ott van, ahol a gondolata engedte. Mindenki ott van, ahol a gondolata engedte. A megtérés az több, mint gondolkozás megváltoztatása. Egy radikális pillanat, hogy a döntéseidet meghozd. Több, mint a döntések meghozatalata, egy olyan isteni gondolkozás, amiben benne van az ígéret. Ezért megtérésről megtérésre kell menni az egész életünkbe. Minden egyes megtérés egy gyógyulás a léleknek, mert a szellemi ember nem akar a lélek kontrollja alatt élni. A papság azt jelenti, hogy eljutsz a Szentek Szentjéig. Ezt azért lelövöm. A Szentek Szentje hol van? Bent. A szellemedben. Oké, magas, tudom. Hát, hogyha te be tudsz menni Isten jelenlétébe, akkor hova mész be? Fölmész a mennybe? Nem, nincs ilyen, semmilyen lehetőséged nincs, hogy bemenni a mennybe. A bensődben van a menny. A Szentek Szentje bensődben van, mert pap vagy és templom vagy. Amikor arról beszél Ézsau, hogy elfáradtam és eladom neked az elsőszülöttségi jogot, illetve az áldás lehetőségét, akkor azért adta el, mert nem hitte el ezt az áldást. Nagy néppé teszlek téged, megáldalak téged bőségesen, és nagyját teszem a nevedet. Tehát már ez kiveri a biztosítékot a vallásban, mert a vallás azt mondja neked, te maradj kicsi, mert elszállsz. Az egész életem erről szólt, maradj a kicsi, mert elszállok. Aztán egyszer egy prédikátor mondta, hát hogyha te elszállsz, ha Isten megáll téged, akkor nem vagy normális. Ha már ennyit vártál, hogy Isten megáldjon téged. Hát ha már ennyit vártál, akkor nem fogsz elszállni, nyugodj le. Tehát az egyház azt megfélemlít. Nem ígéreteket ad át neked, nem fölfelé emel, hanem ott tart téged, ahol akarsz lenni. Én meg jövök, és megváltoztatom az egész világodat, és azt mondom, minden lehetséges annak, aki hisz. Figyelj, amikor Ábrám áldásáról beszélünk, és megvetette Ézsau az áldást, akkor a nagy néppé teszlek téged első szintjét rögtön megvetette. Azt mondja, nekem nem kell nagy nép, az apám kiváltsága elég. Elég, hogy szóba áll velem az apám, és elég nekem az, hogy az apámmal van egy bensőséges kapcsolatom. Testvérem, amilyen az értékítéletet, ami fontos, oda fogsz jutni. Ha az Ábrám áldása fontos, oda fogsz eljutni. Ha ezt nem vetted komolyan az életedbe, testvérem, ott tartasz, hol tartasz. Mondj erre valamit. Ez irányítja az egész világot, ez az áldás. Az egész egyházat ez irányítja. Ez az áldás irányítja. Azt mondja Efézus 1-ben Pál, minden szellemi áldással meg vagyunk áldva Krisztus Jézusban, a magasságban. Ezzel kezd Efézus 1-et. Minden szellemi áldás a miénk. Én nekem meg kell tanítani téged arra, hogy elhidd azt, ami a tiéd. És amikor elkezdted elhinni azt, ami a tiéd, akkor a korlátok bent elkezdenek megtörni. És amikor elkezd a viszonyulás megtörni, akkor a méltóságot föl fog emelkedni. És nem fogod magad elvetett embernek érezni. És amikor elkezd ez az ígéret dolgozni benned, akkor az ígéret nem lesz idegen, hanem a rokon lesz. Rokon lesz az idegen. Az ígéret. Nagy néppé teszlek téged, megáldalak téged bőségesen. Ha nem mondod el a gyerekeidnek, akkor az átkot engeded a családra. Mert nem fogja tudni a gyerek azt, hogy mi az átok és áldás közötti különbség. Hát hogy tudja meg, ha te nem mondod el, hogy Ábrám áldása ez? Hát hogy tudja meg a barátod, az anyád, az apád, hogy milyen van neki, ha nem mondod el neki? Hát el kell mondani mindenkinek. Most vagy hiszel ebben, vagy nem hiszel benne. Amen. Most döntsd el. Ezt kiköpött, vagy nem köpött ki. Most döntsd el. És irányíthatatlan lesz az életed. Figyelj. Ézsau megkapta a korrekciókat. Hidd el, Isten szólt neki. Mindenkinek van egy pillanat, amikor Isten azt mondja, na most rád zújítom az áldásomat, lehetőségeimet, fogadd el. És ő rendszeresen hátat fordított neki. Egy idő után a bűn gonoszságá válik. Tehát van két típusú ember, a bűnös ember és a gonosz ember. A gonosz ember azért visszafordíthatatlan, mert ő már tudatosan gonosz. 40 évig azért ment Izrael a pusztába, mert tudatosan gonosz volt. Visszafordíthatatlan volt. Ők már az engedetlenség kategóriájának a kategóriájába estek bele. Mondok még valamit. Az egyház azért nem érti ezt az egészet, mert antiszemita. Tehát az az egyház, aki nem hiszi az Ábrám áldását, valószínű antiszemita, vagy olyan gyökerei vannak, ávós múltja, náci múltja, nem tudom milyen múltja, a generációjába. Mert nem bír elviselni ezt a szót, hogy zsidó áldás. Ezt az egész világ most örjöng ezért. Nem veszed észre? Bekapcsolod a televíziót, a rádiót, nem veszed észre? Hogy a palesztinokért, hogy milyen tüntetést csinálnak? Mint hogyha ők lennének az anyagyilkosok. Hát ők vágtak le 40 gyerek fejét, nem? Ők öltek meg hirtelen 2000 embert. Ők nem az zsidók csinálták, ők dobtak 4500 rakétát rájuk. Erre mondod azt, hogy akkor én most palesztin, nem vagyok palesztin barát? Én minden barát vagyok, testvérem. De nem érdekel engem az a baloldali gondolkozásmód, ami van. Ez szörnyű. Szörny ez a szélső bal gondolkodásmód. Ennek az lesz a vége, hogy antiszemitává válik majd az egyház egyik fele. Hidd el, ez lesz a vége, hogy meg fogják utáltatni a zsidókat, mert jön ilyenkor jön a Rothschild, meg a többiek. De engem a Rothschild se érdekel amúgy. Amúgy Netanyahu se érdekel, engem az Ábrahám áldás se érdekel. Én azt kívánom, térjenek meg. Amen. Itt a vége. Szóval, nagy népé teszlek téged, megáldalak téged bőségesen, és nagyjá teszem a nevedet. Erre az egyház azt mondja, ne legyél kicsi a magad szemébe. Oké. De az a kicsi az elvetettségből van. És abból a sorsképzésből, ami az apai, anyai vonal, hogy engem Isten nem tud fölemelni, és a fölemeltetésről nem Rothschildról beszélek, hogy legyen egy Rothschild bankot, tudjátok jól. Tehát nem ment el az eszünk. Tehát ez a két vonal, ez az anya és apai vonal, ez generációsan hat az ember elméjére, és visszahúzza állandóan. Mert az ember életét nem csak a démonok húzzák vissza, hanem a generációs vonalak, az a gondolkozási séma, ami ott van, az a sok átok, ami van a generációról generációra, az a sok bűn, amit hordoztak, és bűnös gondolkozás volt. Figyelj, ha te áttörő vagy, és első generációs hívő vagy, neked a legnehezebb a sorsod. Mert neked kell megcsinálni. Neked kell behozni az áldást. És itt nem arról beszélek még egyszer, hogy pénz. Ezt annyira elmondom, most háromszor mondom. Nem a pénzről beszélek, érted? Nem a pénzről beszélek, érted? Nem a pénzről beszélek, érted? Nem a dollárról, nem a forintról. Egy szellemi erőről, ami megváltoztatja a családodat. Erőlködés nélkül. Amen. Tehát nagy nevedet tesz, fölemellek. A név az a személyiséget jelent. Héberül sém. Név, személyiség, identitás, önazonosság. Nagyjá teszem a nevedet. Ez azt jelenti, fölmagasztalom, megkülönböztetem. A szellemvilág tudja majd, hogy mi a neved. Párról azt mondta a démonvilág. Én tudom, kicsoda Pál. A szellemvilág tudta, kicsoda Pál. Én erről beszélek. Miért tudták Párról? Mert elhitte ezt az áldást. Hozzáteszi, ő a legkisebb, ő a legnyomorultabb, mert nem volt a 12 között. Ő üldözte az egyházat, hozzáteszi, de ne haragudjatok, ez igazi zsidó stílus, de ne haragudjatok, mégis többet cselekedtem, mint az egész. De nem én, hanem Isten kegyelme által. Tehát a kegyelem, az áldás, az jött. Felmagasztalom, megkülönböztetem, és áldás leszel. Na ez az, erről beszélek ma. Ézsau nem akart áldás lenni. Nem akart áldás, ez nem úszod meg. Jó, te csak veszel. Te csak veszel. Muszáj lesz átadnod is. Mert ha elindít Isten egy áldást, akkor muszáj lesz átadnod, vetned. Muszáj lesz öntözni embereket. Mert nem Isten fogja öntözni mindig őket, hanem te is öntözheted. Öntözött te bölcsességgel, kijelentéssel, áttöréssel, bátorítással, jövőképpel, hogy fölemeld őket, hogy a gyereket szemében nézze, azt mondod, hogy nem érdekel, mit mondasz, akkor is sikeres leszel, mert az én fiam vagy, az én lányom vagy, mondj el, ámen. Nem érdekel a rokonod, nem érdekel az apósod, az anyósod, az új ízét, nem érdekel a barátaid, akkor is áldás leszel Jézus nevében. Fölemellek akkor is, mert az áldás rajtunk van. Figyelj, Magyarországon nem lehet máshogy csinálni, csak erőszakosan. Nem lehet. Nem lehet Magyarországon csak erőszakkal, mert itt nagyon kevés ember érti ezt. Amerikában értik, itt nem értik. Ez egy más világ, ez egy hibrid világ. Anákok vannak. És áldás leszel. Nagy jótadmény forrása leszel másoknak, ezt még felolvasom. És megáldom, jót teszek velük, hasznot hajtok nekik, azokat, akik megáldanak téged. Ha valaki viszonyul hozzád, azt Isten megáldja. Jól. Ezért mondja az Úr, hogy színig teltet adnak az öletekbe. Színig teltek, ha adtok, színig teltet adnak az öletekbe. Aki azt mondja, 2 kilométerre menj el, akkor menj el vele. Adod a ruhádat. Azért küldte Isten ki a 12 apostolt pénz nélkül. Az áldás rajtuk volt. Nem kell pénz, nem kell étel, kobász, kenyér, nem kell, Jézus. Egy jó szalonna. Nem sertésből, bárányból, bárány szalonna. Nem kell. Az úr megállt titeket. Azokat, akik megáldanak téged, megátkozom. És azaz haragomnak és ítéletemnek vetem alá őket. Azt, aki megátkoz, megbecsülenít, megvet téged. Megáldatnak benned a föld minden családja, nemzete. Amen. Megáldatik benned a föld minden családja, nemzete. Amen.